Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Európa legnagyobb zöld energiaprojektje jöhet létre a kontinens keleti felén, amely lehetővé tenni a térségbeli országok számára az energiabiztonság garantálását és a megfizethető árakat, közölte a külgazdasági és külügyminiszter, miután azeri, bolgár, georgiai és román energiaügyi tárcavezetőkkel tárgyalt. Együtt arra vállalkoznak, hogy nagy mennyiségű zöld energiát importáljanak a Kaszpi-tenger térségéből, ismertette Szijjártó Péter. Az évtized végéig nagyjából 50%-os kereslet növekedéssel számolhatunk, és ezt úgy kell kiszolgálni, hogy az hatékony, kiszámítható, a környezetet kímélő és olcsó módon történjen meg, taglalta. Meg kell építeni a világ leghosszabb, mintegy 1100 kilométernyi tenger alatti áramvezetékét, így jelentősen javulhat Közép-Európa versenyképessége, ugyanis a kontinensen most 3-4 annyit kell fizetni az energiáért, mint az Egyesült Államokban vagy Kínában, ismertette. Magyarország és Románia történelmi jelentőségű szolidaritási megállapodás kötött a földgázellátás biztonságának megőrzéséről, amelynek nyomán minden eddiginél szorosabb lesz a kétoldalú energetikai együttműködés, mondta el a miniszter, miután román kollégájával tárgyalt. Szijjártó Péter szerint kiemelt jelentőséget ad ennek, hogy néhány év múlva Románia lesz a régió egyetlen nettó földgáz exportőre és egyben az unió legnagyobb kitermelője. A két ország már összekötötte a földgázvezeték hálózatát, és a közelmúltban az úgynevezett interkonnektor kapacitását is megemelték, így jelenleg évi 2 milliárd 600 millió köbméter földgáz szállítására van lehetőség. Az Energiaügyi Minisztérium több mint 440 milliárd forint összértékű pályázatot indít vállalatok számára, ismertette a tárcavezető. A jedlikányos energetikai programban pályázni lehet majd az energiahatékonyság javítására, céges energiatárolók létesítésére, biogáz és biometán előállítására, energetikai kutatásfejlesztésre, a földhő fokozott hasznosítására és a távhőrendszer korszerűsítésére is, részletezte Lantos Csaba. Magyarország szívesen látja a kínai beruházásokat, és a hazai politika sokat tett azért, hogy Kína partnert lásson bennünk, jelentette ki Magyar Levente, a külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára Kisbéren, a kínai Fiber Home optikai kábelgyárának átadóján. Az üzem 8 milliárd forintos beruházással jött létre, a magyar állam 15%-os pénzügyi támogatásával, és közel 150 embert foglalkoztat. Az idei év első két hónapjában az államháztartás központi alrendszere 1722 milliárd 800 millió forintos hiánnyal zárt, tudatta a Nemzetgazdasági Minisztérium. Kiemelték viszont, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan idén februárban is dupla ellátást kapott, mint egy 2,5 millió nyugdíjas. Ez a havi összegen felül 2021-től már összesen közel 2000 milliárd forintot jelentett a jogosultaknak. Elkezdődött a jövő évi költségvetés megtervezése, amelyet április 20-a körül átadnak a költségvetési tanácsnak, erről tájékoztatott a nemzetgazdasági miniszter a Facebook oldalán. Nagy Márton hozzátette, június közepén lehet a záró szavazás a parlamentben, így nyárra kész lesz a büdzsé a jövő évre, amelyben 3,5%-os GDP arányos hiánnyal számolnak. 1000 tonnányi állattetem megsemmisítését rendelt el a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal Bábolna külterületén a száj- és körönfájás vírus veszélye miatt. A leölt állatokat a Komárom-Esztergom vármegyei város közigazgatási területéhez tartozó külterületen Gödrökben földelték el. A tájékoztatás szerint a vírus megjelenésekor azonnali vészhelyzeti eljárások lépnek életbe. A betegség rendkívül ragályos, ezért a tetemek ártalmatlanítása során egy távoli hullafeldolgozóba szállítás nagyobb kockázatot jelentene, mint a legközelebb lévő területen történő elföldelés. Orbán Viktor miniszterelnök is Kisbajcsra látogatott, de a fertőzött telepre csak hatósági állatorvosi engedéllyel lehet bemenni, és csak annak, akinek feltétlen muszáj. Két nappal a győri állatkert után a fővárosi állat és növénykert is kénytelen volt határozatlan időre bezárni az egyik részlegét. Romániában erőszakba torkolott Calin Georgescu támogatóinak tüntetése a Központi Választási Bizottságnál a hétvégén, miután elutasították a novemberi, félbeszakított elnökválasztáson élen végző jelölt bejegyzését a májusban megrendezendő megismételt elnökválasztása. A jelölt, aki tehát nem indulhat a voksoláson, az erőszak azonnali beszüntetésére szólított fel. Összeütközött az Északi-tengeren Anglia keleti partjainál egy olajszállító tartályhajó és egy konténerszállító hajó. A tartályhajó kigyulladt, a helyi kikötői hatóságok több tucatnyi sérültről számoltak be. A környezeti kár mértéke egyelőre nem ismert. Végül az időjárásról. A hajnali ködfoltok után felhősávok vonulnak, záporok kialakulhatnak, napközben borult lesz az ég, sokfelé hullik eső, a szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 2 és 7 fok között, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái. Ferenc pápa homíliája az önkéntesek szentmiséjén. Jézus erőt ad a kísértések kivédéséhez. A Szent Atya vasárnapi úrangyala imája. Szükségünk van a gyengétség csodájára. A pápaiház szónokának első emlékedése vasárnap este. Fedezzük fel az örök élet mára elfeledett örömteli ígéretét. Ferenc pápa homíliája az önkéntesek szentmiséjén. Jézus erőt ad a kísértések kivédéséhez. 30 ezer önkéntes zarándok jelenlétében tartottak meg vasárnap délelőtt a Szent Péter téren a Szent Év 5. nagy jubileumi eseményét, amelynek csúcspontjaként Michael Cserny bíboros, az átfogó emberi fejlődés dikasztériumának prefektusa mutatott be szentmisét, és olvasta fel Ferenc pápa homíliáját. A Krisztus pusztai megkísértéséről szóló evangéliumról emlékedve a Szent Atya megállapította. Az ember élet Isten fia nem csak példát ad nekünk a gonosz elleni küzdelemben. Sokkal többet tesz. Erőt ad nekünk, hogy ellenálljunk a gonosz támadásainak, és hogy kitartsunk vele az úton. Jézus talélek veteti a pusztába, kezdődött Ferenc pápa homíliája. Nagybőti útunk minden évben azzal indul, hogy követjük az Urat ebben a térben, amelyen ő áthalad és átalakítja azt a mi számunkra. Amikor Jézus belép a pusztába, ott tényleg döntő változás történik. A csend helye a hallgatás világává alakul át. Próbatételnek kitett hallgatás ez, mert két teljesen ellentétes hang közül kell választani, hogy mi kire is hallgatunk. Az evangélium azzal, hogy ezt a feladatot javasolja nekünk, azt tanúsítja, hogy Jézus útja az engedelmesség tettével kezdődik. A Szentlélek, Isten saját ereje vezeti őt oda, ahol semmi jó nem terem a földből, és eső sem hull az égből. A pusztában az ember megtapasztalja saját anyagi és szellemi ínségét, hogy rászorul a kenyérre és a szóra, olvasta a pápa beszédét Cserny bíboros. Jézus is, aki valóságos ember, megéhezik, és 40 napon át megkísérti őt egy olyan szó, amely semmiképpen sem a Szentlélektől való, hanem a gonosztól, az ördögtől származik. Éppen csak belépve a 40 napos nagybőjbe, gondolkodjunk el azon, hogy mi is kísértés szenvedünk, de nem vagyunk egyedül. Velünk van Jézus, aki utat nyit nekünk a pusztán keresztül. Az ember élet Isten fia azonban nem csak példát ad nekünk a gonosz elleni küzdelemben. Sokkal többet tesz. Erőt ad nekünk, hogy ellenálljunk a gonosz támadásainak, és hogy kitartsunk vele az úton. Tekintsük most tehát Jézus kísértésének és a mi kísértéseinknek is három jellemző vonására, amelyek a kezdet, az eljárásmód és a végeredmény. Ennek a kettős tapasztalatnak az összehasonlításával támpontot találunk megtérésünk útjához, ajánlotta a pápa beszéde. Először is Jézus már kísértése kezdetén akarja azt. Az Úr nem bátorságot fitogtatva megy a pusztába, hogy megmutassa, ő milyen erős, hanem azért, mert az atya lelke iránti gyermeki engedelmességből teszi, akinek irányítására készséggel válaszol. Ezzel szemben mi úgy szenvedjük el megkísértéseinket. A gonosz elébe megy a szabadságunknak, bensőleg rontja meg azt, mint egy belső árnyék és állandó csapda. Miközben arra kérjük Istent, hogy ne hagyjon el minket a kísértésben, emlékezzünk arra, hogy ő már meghallgatta ezt a kérést Jézuson a megtestesült igén keresztül, hogy mindig velünk maradjon. Az Úr közel van hozzánk, és gondoskodik rólunk, főként a megpróbáltatás és a gyanakvás helyén, vagyis amikor a kísértő felemeli a hangját. Ő a hazugság atya. Romlott és megrontásra indító, mert jól lehet ismeri Isten szavát, de nem fogja fel azt. Ellenkezőleg elferdíti azt, ahogy Ádám korában az Édenkertben tette, úgy jár el most az új Ádámmal Jézusra szemben is a pusztában. Ragadjuk meg itt ezt az egyedülálló módot,
singulári módo,
ahogyan Krisztus megkísértetik, éppen az Istennel, az Atyával való kapcsolatában. Szól a homilia második pontja. Az ördög az, aki elválaszt, aki elkülönít, még Jézus az, aki egyesíti Istent és az embert, mert ő a közvetítő. Romlottságában az ördög ezt a köteléket akarja lerombolni azzal, hogy kiváltságosnak tünteti fel Jézust. Ha te vagy az Isten fia, mondd, hogy ez a kő váljék kenyérré. Utána pedig, ha te vagy az Isten fia, vesd le magad a templom csúcsáról. Ezekkel a kísértésekkel szemben Jézus, az Isten fia, eldönti, hogy ő milyen módon fiú. Az őt vezető lélekben az ő választása megmutatja, hogyan akarja megélni az atyával való gyermeki kapcsolatát. Az Úr tehát így dönt. Kapcsolata egyedülálló és kizárólagos kapcsolat Istennel, akinek ő az egyszülött fia. Ami olyan kapcsolat lesz, amely mindenkit bevon anélkül, hogy bárkit is kizárna. Az atyával való kapcsolat az az ajándék, amelyet Jézus megoszt a világgal a mi üdvösségünkért. Az tehát nem egy féltékeny kincs, amihez ragaszkodnia kellene, amellyel dicsekednie kellene, hogy sikert arasson és követőket vonzon, emelte ki a Szent Atya beszéde. Mi is kísértésnek vagyunk kitéve az Isten kapcsolatunkban, de éppen ellenkezőleg. Az ördög ugyanis azt suttogja a fülünkbe, hogy Isten valójában nem is atyánk, mert hogy valójában elhagyott minket. A sátán arról akar meggyőzni bennünket, hogy az éhezőknek nincs kenyere, legkevésbé sem a kövekből, és angyalok sem jönnek segítségünkre a balsósban. Ha úgy esik, akkor a világ gonosz hatalmak kezében van, akik számításai gőgével és háború erőszakosságával tiporják ki a népeket. Miközben az ördög azt akarja elítetni velünk, hogy az Úr távol van tőlünk, kétségbesésre nyitva bennünket, Isten még közelebb jön hozzánk, életét adva a világ megváltásáért. És végül a harmadik szempont a kísértések eredménye. Folytatta Cserny bíboros a pápa beszédét. Jézus, Isten fölkentje, legyőzi a gonoszt. Elveti az ördögöt, aki mindazonáltal visszatér, hogy megkísértse őt meghatározott időben. Így szól az evangélium, és erre emlékezünk majd, amikor a Golgotán ismét halljuk a szavát, ahogy Jézustól kérdezi, ha te vagy az Isten fia, szállj le a keresztről. A pusztában a kísértő vereséget szenved, de Krisztus győzelme még nem végleges. Ez majd a halál és a feltámadás húsvétjában valósul meg. Miközben a hit központi misztériumának megünneplésére készülünk, felismerjük, hogy a mi próbánk kimenetele másféle. A kísértéssel szembesülve néha elbukunk, mert mindnyájan bűnösök vagyunk. A vereség azonban nem végleges, mert Isten minden bukásból felemel bennünket megbocsátásával, amely végtelenül nagy az ő szeretetében. Próbatételünk tehát nem végződik kudarccal, mert Krisztusban megváltást nyertünk a gonosztól. Vele együtt haladunk át a pusztán, ahol azonban nincs számunkra előre kijelölt út, ám Jézus maga nyitja meg számunkra a szabadulás és a megváltás új útját. Azáltal, hogy hittel követjük az Urat, kóborlóból zarándokká válunk. Kedves testvéreim, arra hívlak benneteket, szól a pápa homíliája, hogy így kezdjük meg nagybőti útunkat. És mivel hosszú az út, ezért szükségünk van arra a jó akaratra, amelyet a Szentlélek mindig megtart. Éppen ezért örömmel köszöntöm azokat az önkénteseket, akik ma Rómában vannak jubileumi zarándoklatukon. Köszönöm szépen, kedves testvéreim, mert Jézus példája után úgy szolgáljátok fele barátaitokat, hogy nem vártok viszont szolgálatot fele barátaitoktól. A szegénység és a magány pusztáiban az önzetlen szolgálat sok apró gesztusa egy új emberség csíráit virágoztatja ki, azt a kertet, amelyet Isten megálmodott és továbbra is megálmodik mindannyiunk számára. Zárult Ferenc pápa homíliája az önkéntesek világának vasárnapi jubileumi szentmiséjén, amelyet Michael Cserny bíboros, az átfogó emberi fejlődés dikasztériumának prefektusa olvasott fel. Ferenc pápa úrangyala imája. Szükségünk van a gyengédség csodájára. Közétették Ferenc pápa nagybőt első vasárnapjára írt úrangyala imádságát, amelyben elismeréssel szól az önkéntesek munkájáról, akik nem követik a piac logikáját, hanem az ingyenességről, a szolidaritásról és a rászorulóknak nyújtott segítségről tesznek tanúságot. Megköszönte az őt gondozó orvosok és ápolók közelségét, végül pedig a békéjét imádkozott. Múlt héten hambazó szerdával megkezdtük a nagybőtöt, a 40 napos bűnbánati utat, amely a szívünk megtérésére hív, és a húsvét öröméhez vezet minket. Törekedjünk arra, hogy ez az időszak a megtisztulás és a lelki megújulás időszaka legyen, a hitben, reményben és szeretetben való növekedés útja. Kezdődik a Szentatya úrangyala előtti beszéde. Ma délelőtt a Szent Péter téren szentmisét mutattak be az önkéntesek világának jubileuma keretében. Társadalmainkban, amelyek túlságosan is alá vannak vetve a piac logikájának, továbbá az önérdek és a nyereségvált kritériumának, az önkéntesség a profitaság és a reménység jele, mert tanúságot tesz az ingyenesség, a szolidaritás és a leginkább rászorulók iránti szolgálat elsőbségéről. A Szent Atya köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik e téren elkötelezik magukat, köszöni, hogy felajánlják idejüket és képességeiket, köszöni a közelséget, a gyengédséget, amellyel másokkal törődnek, reményt ébredve bennük. Hosszabb kórházi tartózkodása során ő is megtapasztalta a szolgálat figyelmességét és a gondoskodás gyengédségét, különösen az orvosok és az egészségügyi dolgozók részéről, akiknek mindezt a pápa szívből megköszöni. Miközben a kórházban tartózkodik, arra sok emberre gondol, akik különféle módon közel vannak a betegekhez, és így számukra az Úr jelenlétének a jelei. Szükségünk van erre a gyengédség csodáira, amely elkíséri a megpróbáltatásban lévőket, és egy kis fényt hoz nekik a fájdalom éjszakájában. A Szent Atya köszönetet mond mindazoknak, akik az imájuk révén mutatják meg neki közelségüket, amit ő szívből megköszön mindenkinek, és ő is imádkozik értük. Lelkileg egyesül azokkal, akik a következő napokban részt vesznek a római kúria lelki gyakorlatain. Végül a béke ajándékelkéte továbbra is a meggyötött Ukrajna, Palesztína, Izrael, Libanon, Myanmar, Szudán és a Kongói Demokratikus Köztársaság országainak. A pápa aggodalommal értesült az erőszak újrakezdéséről Szíria egyes területein, de reméli, hogy az végleg megszűnik, a társadalom minden etnikai és vallási összetevőjének, főként a polgárság jogainak teljes tiszteletben tartásával. Végül mindenki Szűz Mária anyai közbenjárására bízott. A pápai ház szónokának első nagybőti elmélkedése. Fedezzük fel az örök élet mára elfeledett örömteli ígéretét. Március 9-én vasárnap kora este kezdődött a vatikáni 6. Pál aulában a római kúria nagybőti lelkődokorlata, amelyet Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház szónoka vezet idén az örök élet reménye címmel. Ferenc pápa, noha a Gemelli klinikán ápolják, lelkiekben követi közvetlen munkatársainak lelki gyakorlatát. Az egyház hite, amely Krisztus feltámadásán alapszik, mindig is a halálon túli élet reményét kínálta a világnak. Idővel azonban ez az ígéret elmosódott, és a kérdés mára nem is az, hogy elvitatják azt, hanem inkább az, hogy figyelmen kívül hagyják. Ezzel a közömbösséggel szemben a hívők arra kapnak meghívást, hogy újra felfedezzék az örök élet értékét és szépségét, és hogy visszaadják nekik annak hiteles értelmét. Ez a feladat még sürgetőbb ebben a jubileumi szentében és a Szent Atya által átélt mély szenvedés pillanatában. Az örök életről szóló lelki gyakorlatok útja a keresztény kinyilatkoztatásban találja meg az alapját. A kapucinus szónok azzal kezdte beszédét, hogy néhány összefoglaló megfogalmazás merített a katolikus egyház katekizmusából, amely a teológiai gondolkodás közérthető szintézisét kínálja. A katekizmus a halált nem végként, hanem az örök életbe való átmenetként mutatja be a Krisztussal való közösség jegyében. Ez a felfogás a rómaiakhoz írt levélben gyökerezik, ahol Szent Pál kijelenti, hogy a keresztség által egyesülünk Krisztus halálával és feltámadásával, és így jutunk új élethez. A katekizmus szerint a halál az a pillanat, amikor az ítélet megszületik, amely értékeli Isten kegyelmének elfogadását vagy elutasítását. Az üdvösség azonban nem csak azok számára van fenntartva, akik hivatalosan is megismerték Krisztust. A II. Vatikáni zsinat elismeri, hogy azok, akik lelkiismeretüket követve őszintén keresik Istent, hozzáférhetnek az örök élethez. A katekizmus hangsúlyozza, hogy a végső ítélet nem pusztán a külső cselekedeteken, hanem a megélt szereteten alapul, keresztes Szent János gondolata nyomán, az élet estéjén a szeretet alapján ítélnek meg minket. Az ember végső sorsa három lehetőségre oszlik. Paradicsom, örök kárhozat és végső megtisztulás. A paradicsom az emberi lény teljes megvalósulását jelenti, a Krisztussal való örök közösséget, amelyben minden ember megtalálja igazi identitását. A pokol viszont az Istentől való végső elválasztásként van leírva, de az egyház soha nem állította biztosan, hogy bárki is arra lenne kárhoztatva. A purgatóriumot végül úgy tekintik, mint egy megtisztulási folyamatot azok számára, akik bár Isten kegyelmében részesülnek, még nem állnak készen a mennyországra. És talán éppen ebben az utolsó sorsban találjuk meg a keresztény kinyilatkoztatás eredetiségét. A megtisztulás utolsó pillanatának lehetősége az alkalom arra, hogy végleg megbékéljünk Isten végtelen szeretetével. Az egyháznak az élet örökké valóságára való elmélkedése nem arra szolgál, hogy félelmet keltsön, hanem arra, hogy reményt tápláljon, hangsúlyozva, hogy sorsunk attól a szabadságtól függ, amellyel a szeretetben való életet választjuk. Az igazi megtisztulás nem abban áll, hogy tökéletesek legyünk, hanem abban, hogy Isten szeretetének fényében teljesen elfogadjuk önmagunkat, legyőzve azt az illúziót, hogy másnak kell lennünk ahhoz, hogy megérdemeljük az üdvösséget. Gyakran megszállottjai vagyunk annak, hangsúlyozza a pápai ház szónoka, hogy tökéletesnek kell lennünk, pedig az evangélium azt tanítja, hogy az igazi tökéletlenség nem a törékenység, hanem a szeretet hiánya. A purgatóriumot úgy tekinthetjük, mint az utolsó esélyt arra, hogy megszabaduljunk attól a félelemtől, hogy nem vagyunk elégségesek arra, hanem hogy derűs nyugalommal fogadjuk azt, amik vagyunk, és azt a másokkal való kapcsolat és közösség helyévé tegyük. A tisztító tűz úgy is felfogható, mint az a pillanat, amikor végre felhagyunk azzal, hogy Istennek akarjunk valamit bizonyítani, és egyszerűen hagyjuk, hogy szeressenek. Az örökké valóság tehát nem csupán egy jövőbeli jutalom, hanem olyan valóság, amely itt kezdődik, amennyiben megtanulunk szeretetben és Krisztussal való közösségben élni. Végső soron a sorsunk nem félelemmel, hanem reménnyel van megírva. A halál nem vereség, hanem az a pillanat, amikor végre meglátjuk Isten arcát és felfedezzük, hogy a vég csak a kezdet volt. Tanította Roberto Pasolini kapucinus atya a római kúriának adott első elmélkedésében. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől megismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Hitvalló című műsorunkban a nagyböjtről és a szeretet kapcsolatáról beszélget Vámosné Jacsó Rita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen.
Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók. A mai hittanórán a nagybőjt első hetéről és Jézus 40 napos böjtjéről beszélünk, amikor a sátán háromszor is megkísértette őt. Szó lesz továbbá Jézus tanításáról, a felebaráti szeretetről. Kedves gyerekek, voltunk a héten Szent Misén, hanvazó szerdán, és a templomban az egész iskola elment, és a nagybőjt első napján részt vett egy Szent Misén. Mi történt a Szent Misében? Ki tudja elmondani? Léna.
Hanvaszkodtunk.
Igen, és mi történt ebbe a hanvaszkodásban? Mit jelent az, hogy hanvaszkodni?
A tavalyi barka virágnak az elégetéséből származik a hamu, amivel a papbácsi keresztet rajzol a homlokunkra.
Így van, nagyon ügyes vagy. És mit mond, amikor keresztet rajzol a homlokunkra? Janka?
Emlékezz, ember, porból vagy és porrá leszel.
Nagyon ügyes. Volt-e még, akinek nem ezt mondta a papbácsi, mert több helyen is volt hanvaszkodás, és volt még egy másik szöveg is, amit szoktak mondani. Kamilla?
Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumba.
Így van, ügyes vagy. Aztán, amikor bementünk a templomba, és a legelején láttatok ott új színeket, milyen színbe öltözik ilyenkor az egyház nagybőjt idején? Janka.
Lila.
Így van. És milyen volt az oltár, meg a díszítés? Ákos.
Sima volt az oltár, és nem volt rajta semmilyen virág, csak a gyertya és a kehely.
Igen, egyszerű volt, nagyon ügyesek vettük. A húsvéti időszakot előkészítő idő, a nagybőjt. Mennyi napig tart ez a nagybőjt? Tamás?
40 nap, de a vasárnapokat nem számoljuk bele.
Nagyon jó.
És mit szoktunk mondani, mit érdemes tenni nagybőjt idején? Felkészülünk Jézus Krisztus szenvedés történetére és dicsőséges feltámadására. A 40 napban mit szoktunk csinálni, Léna?
Böjtölünk.
Böjtölünk. Mit jelent a böjt? Nagyon jól mondtad, Janka.
Nem eszünk húst.
Igen, így van, és lehet-e még másképpen böjtölni? Nem csak azzal, hogy nem eszünk húst, mert nem mindenkire vonatkozik. Kikre nem vonatkozik? Például a szigorú böjt. Mire emlékeztek? Hogyan tanultuk? Tamás.
Akik 14 év alatt vannak, annak nem muszáj böjtölnie.
Így van.
Akik 14 fölött vannak, és 60 éves korig, azoknak kötelező, és 60 éves fölött nem muszáj.
Így van, tehát az idősek, a betegek, azok fel vannak mentve alóla, és még kik vannak felmentve? Janka?
A kismamák.
És mit lehet még tenni ezeken kívül, hogy a hústilalomat mi betartjuk, vagy éppen azt mondjuk, hogy most mi a helyet mással váltjuk ki ezt? Ákos.
Hogy kevesebbet telefonozol, vagy tévézel, vagy játszol az Xboxodon.
Így van, pontosan. Amiről nehéz lemondani, de mégis megtesszük, lemondunk róla. Jó cselekedeteket teszünk. Milyen jó cselekedeteket tudunk tenni így nagybőjt idején? Kamilla.
Első szóra megcsináljuk, amit a szüleink kérnek.
Így van, nagyon jó. Ügyes vagy. Léna?
Hogyha például egy kislány elesik az udvarról, nem megyünk el így mellette és kinevetjük, hanem felsegítjük és megkérdezzük, hogy mi a baj, hogyha sír, fölkísérjük a portára,
ha esetleg nagyobb baja van, igen, és akkor a portásnél Édike néni ellátja a sebét. Mit tudunk a húsvétról? Húsvét milyen ünnep? Mindig egy adott ünnep? Úgy, mint a karácsony? Ákos?
Nem.
Mit mondtunk róla? Milyen ünnep?
Hogy március 22-től április 25-ig bármikor lehet.
Így van, pontosan. Ügyes vagy. Mozgó ünnep. Azt szoktuk mondani, hogy a tavaszi napi egyenlőség után, az első holtölte utáni vasárnap, az a húsvét napja, és legkorábban, ügyesen mondtad, március 22-től, legkésőbb pedig április 25-ig tart. Nagybőjt kezdetével belépünk az egyházi év legfontosabb időszakába. Ez az időszak Jézus példáját követve a bűnbánatról, a lemondásról és a lelki megújulásról szól. Maga Jézus is 40 napig böjtölt a pusztában, mielőtt megkezdte nyilvános működését. Ez a 40 nap szimbolikusan utal az ószövetségi eseményekre is. Milyen ószövetségi eseményekre utal ez a 40-es szám? Tudtuk-e ilyet mondani? Tamás.
Mózes 40 évig vezette ki Egyiptomból az izraelitákat.
Janka.
Noé bárkáján 40 napig esett az eső.
És még van-e valami? Köszönöm szépen. Most új szövetségre gondoljatok. Léna.
Jézus 40 napig böjtölt a pusztában, mielőtt elkezdte nyilvános működést.
Így van. Ügyesen, bátran mondjad. Erről szeretnénk most egy kicsit beszélgetni veletek. Hogy mi történt Jézussal, amikor 40 napig böjtölt a pusztában. Olvasd fel az első kísértést.
A kenyér kísértése. A sátán azt mondja Jézusnak, hogy ha valóban Isten fia, változtassa a köveket kenyérré. Jézus azonban így válaszol. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ez a kísértés arra vonatkozik, hogy az ember az anyagi szükségleteknek rendelje alá életét. Jézus azonban arra tanít minket, hogy az igazi táplálék nem csupán a testi szükségletek kielégítése, hanem a lelki élet is.
Tehát nem csak kenyérrel él az ember, mondta Jézus a kísértőnek, az ördögnek, hanem a lelki táplálék is ugyanolyan fontos. Milyen lelki táplálékokat ismerünk mi? Mire gondolt ilyenkor szerintetek Jézus? Ákos.
Imádság. Igen. És szentgyónás.
Nagyon jó, az imádság és a szentgyónás. Pontosan, negyedikesek vagytok, tehát ti nektek is nagyon jó lenne, hogyha a nagybőjtben kerítenétek sort arra, hogy összeszeditek, megbánjátok a bűneiteket, és a papbácsihoz elmentek és meggyóntok. Fontos a lelkünk tisztasága is, nem csak a lakásunkat takarítjuk ki, hanem magunkat is. És nagybőjtben most ez egy jó alkalom felkészülni erre, például a szentgyónásra is.
Jöjj hozzám, légy velem, örök békét, békét ad nekem. jöjj hozzám, légy velem. Örök békét, békét ad nekem. Szeretetre vágyom, kell egy hű barát, aki velem van, és nem hagy el a nehéz napokon át. Ne félj hát, ő megsegít, figyeljed szavát. Tedd kezében életed, s a végét ad tovább. Szeretetre vágyom, kell egy hű barát, aki velem van, és nem hagy el a nehéz napokon át. Ne félj hát, ő megsegít, figyeljed szavát, tedd kezében életed, s a békét ad tovább.
Adtam nektek egy ilyen lapot tegnap az iskolában, és azon voltak különböző kis ábrák. Mire emlékeztek, hogy mik voltak még rajta? Ki tud többet a nagybőtről, az volt a címe ennek a kis feladatlapnak. Kamilla.
Volt egy kislánynak a feje, és arra egy keresztre rajzolva.
Igen, ez mit jelentett?
Kambaszkodás.
Így van, köszönöm. Ákos?
Ott volt egy pohár víz, egy kenyér, és egy csirkecombát húzva.
Na, az mit jelentett?
A böjtölést.
Így van, a böjtölés szimbolizálta. Tudtok-e még valamit mondani erről, Janka?
Volt egy olyan kép, amikor Jézus vitte a keresztet, az igen. Volt az első állomás, az igen. Volt ráírva, az a keresztút.
Nagyon ügyes vagy. Mert mit szoktunk tenni nagybőjtben péntekenként? Mire lehet elmenni?
Keresztútra.
A keresztúti hajtatosságra. Hány állomásból áll egy keresztút, Léna?
14.
Tamás?
Volt egy pálmaág is ott, igen. Amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe virágvasárnap.
Így van, és ez a szimbólum, a pálmaág, ez Magyarországon pedig helyettesítője. Mi a Magyarországon?
Barkaág.
A barka, nagyon ügyes. Kamilla?
Volt egy ilyen befőttes üveg.
Igen.
Amiben volt pár aranypénz, és rá volt írva egy cetlivel, hogy adomány. Az igen. Az adományozás.
Adományozás, vagy alamizsna. És azt szoktuk mondani, hogy nagybőjtben adjunk a szegényeknek, vagy például ételgyűjtés van, száraz ételgyűjtés a templomokban, akkor bátran mi is vigyünk valamit, vegyünk, és vigyünk, adományozzunk a szegényeknek. Ákos.
Ott volt egy kisgyerek, letérdelve, volt egy ajtó, és az ajtó mögött egy pap bácsi.
Igen, és ez mit jelképez?
A Szent Jónást.
Ez pedig a Szent Jónás. Nagyon ügyesek vagytok. Jézust másodjára is megkísértette a sátán. Ákos.
A második kísértés. A hatalom és a dicsőség kísértése. A sátán felviszi Jézust a templom tetejére, és azt mondja neki, hogy vesse le magát, hiszen Isten angyalai úgyis megóvják őt. Jézus így válaszol. Ne kísérd uradat, Istenedet. Ez a kísértés a hatalomról és a hiúságról szól. Az ember sokszor azt szeretné, hogy csodákat tegyen, hogy mások elismerjék és csodálják őt. De Jézus példája arra tanít, hogy nem szabad kihívni a sorsot, és Isten kegyelmét felelőtlenül próbára tenni.
Így van, köszönöm szépen. Mondjunk példát erre a második kísértésre a mai világban. Nekünk is vannak ilyen kísértéseink, mikor az ördög mond valamit, és mi nem hallgatunk mégiscsak rá, hanem mi a jóra törekszünk, és nem az ördögnek felelünk meg. Jövünk például iskolába, vagy jövünk ide a rádióba. Kamilla.
Megyünk el az úton, és piros a lámpa, és nagyon át szeretnénk menni, de nem lehet.
Nem lehet, és mondjuk nem jön autó egyáltalán, se jobbról, se balról. Simán megtehetnénk, hogy átfutunk, igaz, vagy átmegyünk.
De megvárjuk a zöld lámpát.
Így van, pontosan, nem kísértjük a jó Istent, hogy vigyázzon ránk, de nekünk nem szabad azt megtenni, mi felelőtlenül viselkedünk, és átmegyünk például a piroson. Mert bármikor jöhet egy másik autó, vagy bárhonnan jöhet. Tehát a szabályokat meg kell tartani, bárhonnan jöhet. A harmadik kísértést, Kamilla. Mondd el, légy szíves.
A harmadik kísértés, a földi hatalom kísértése. A sátán felviszi Jézust egy magas helyre, és felkínálja neki a világ minden országát, ha leborulva imádja őt. Jézus válasza. Távozz tőlem, sátán, mert megvan írva. Uradat Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ez a kísértés a földi gazdagság és hatalom utáni vágyra utal. Sokszor gondoljuk, hogyha több pénzünk, nagyobb befolyásunk lenne, boldogabbak lennénk. Jézus azonban arra tanít minket, hogy csak Isten az, akit szolgálnunk kell, és a földi javak nem pótolhatják az Istennel való kapcsolatot. Jézus győzelme a sátán felett azt mutatja, hogy a kísértések elkerülhetetlenek, de Isten igéje és az iránta való hűség által ellen tudunk állni neki.
Köszönöm szépen. Volt-e nektek is ilyen az életetekben, mint például most Jézussal történt, hogy a sátán, hogy az ördög megkísértett bennünket? Vince, volt-e ilyen?
Mikor nagyon dős voltam a kisfogomra, már
direkt
megeszi a chipset előrem, és direkt megeszi.
Na és akkor ilyenkor mit szoktál csinálni? Gondolom, hogy mérges vagy.
Eléggé.
De aztán rászolsz, ugye? Figyelmezteted is. Volt-e már olyan, hogy például nagyon-nagyon nagy ajándékot kértél? És szomorú voltál, amikor nem kaptad meg azt a nagy drága ajándékot? Kamilla.
Karácsony volt, és bontottam volna ki a legeslegnagyobb ajándékot. Nehéz volt, és azt hittem, hogy egy gép az.
Igen, egy számítógép.
De kibontottam, és egy éjjeli szekrény volt.
Mi történt akkor? Az arcodat szerettem volna látni.
Csalódott voltam.
Csalódott voltál, igen. Mert hogy te nagyobb ajándékra vágytál volna, de anyáik azt nem tudták neked megvenni, de azért utána csak megbékéltél vele, hogy majd később máskor megfogod a gépet. Léna, te veled mi történt?
Karácsony volt, és volt egy ilyen nagy becsomagolt ajándék, ami nem tudtam, hogy mi lehet az. Kicsomagoltam, és csak egy köntös volt.
Hát van így az élet, igen, amikor nem arra számítunk, aztán mást kapunk, de akkor is megpróbáljuk ezt elfogadni. És annak is ugyanúgy örülünk. Kamilla.
Nekem az volt, hogy szülinapom volt. Volt még egy óriási ajándék, kibontottam. Egy doboz volt. Azt is kibontottam, még egy doboz volt. Azt is, még egy doboz, azt is, és az utolsó dobozban volt a telefonom.
A legkisebbe. Krisztus tanításáról szeretnék veletek még beszélgetni. A felebaráti szeretetről. A felebaráti szeretet egyik legfontosabb üzenet, amit Jézus tanított nekünk. Nem csak a barátainkat, hanem ellenségeinket is szeretnünk kell. Az evangélium számos példázatot hoz erre, de a legismertebb talán az irgalmas szamaritánus története. Emlékeztek erre a történetre, hogy mi történt ezzel az irgalmas szamaritánussal?
Az irgalmas szamaritánus. Egy törvénytudó ember meg akarta kísérteni Jézust. Mester kérdezte tőle, mit cselekedjem, hogy elnyerjem az örök életet? Mi van a törvényben megírva? Kérdezte Jézus. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, és teljes lelkedből, és minden erődből, és teljes elmédből. És szeresd fel a barátodat, mint magadat, felelletted a törvénytudó. Jól feleltél, ezt cselekedd, és élni fogsz, mondta neki Jézus. De ki az én fele barátom? Kérdezte a törvénytudó. Egy ember Jeruzsálemből Jerikóba tartott, kezdte válaszát Jézus. Útközben rablók támadták meg, megsebesítették, kirabolták, és ott hagyták félhalten az úton. Arra ment egy pap, de elkerült a sebesült férfit. Azután egy lévita is arra jár, de az is kikerülte.
Harmadiknak egy szamaritánus tévedt arra. Megállt a sebesültnél, megkönnyörült rajta, sebeit kimosta borral és olajjal, bekötözte, azután bevitte egy vendégfogadóba, és ott gondját viselte. Másnap pedig elmenőben két pénzt adott a fogadósnak, hogy viselje a sebesült gondját. Mit gondolsz, a három közül melyik volt a sebesült fele barátja? Kérdezte Jézus, aki könyörült rajta. A pogány szamaritánus felelte a törvénytudó. Eredj, és te is eképpen cselekedjél, mondta akkor Jézus.
Tehát három ember is arra ment. Kik voltak, akik elmentek a sebesült mellett? Kamilla.
Egy pap, egy levita és egy szamaritánus.
Így van. És a történet végén mi történt a vége felé, mikor a szamaritánus ment a sebesülthöz? Kamilla?
Segítette a sebesültnek.
Igen, pedig nem is ismerte, és a szamaritánusok nem szerették az utolállókat, és nem akartak segíteni, de mégis segített. A paptól elvártuk volna, hogy segítsen meg a levita, mégis ők meg elmentek mellette. A történet végén megkérdezte, hogy ki volt ennek az embernek a fele barátja. A törvénytudó pedig azt felelte, hogy aki az irgalmasságot cselekedte. Jézus pedig azt mondta neki, menj, és te is hasonlóképpen cselekedjél. Jézus tanítása az ellenség szeretetről azt mondja, hogy szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Ez a tanítás különösen nehéz, hiszen természetünknél fogva inkább csak azokat szeretjük, akik minket is szeretnek. Akik rosszat tesznek velünk, azokat nem annyira szeretjük, igaz? Azokat elkerüljük. De Jézus arra hív minket, hogy a szeretet mindenkit megillet, még azokat is, akik ártanak nekünk. Hogyan alkalmazzuk ezt a mindennapjainkban? Lázár.
A felebaráti szeretet azt jelenti, hogy figyelünk másokra, és segítünk, ahol tudunk. Hívan. Egy kedves szó, egy mosoly is hatalmas erővel bírhat. Nem csak a barátainkat, hanem az ismeretleneket is segítenünk kell. Ha valaki megbánt minket, próbáljunk meg megbocsátani és szeretettel válaszolni. Jézus példát adott nekünk arra, hogyan kell szeretni minden embert, és ezt a példát kell követnünk a mai világban is.
Köszönöm szépen, nagyon jól elmondtad. Nem könnyű feladat a fele barátunkat szeretni, főleg azokat, akik minket nem szeretnek, de Jézus kéri, hogy őket is fogadjuk el, és ővelük is legyünk jók. És aztán hát, ha megváltozik, és jóvá válik ő is. Tehát a nagybőjt első hete Jézus példáján keresztül arra hív minket, hogy küzdjünk meg a saját kísértéseinkkel. Tanuljunk meg lemondani az anyagi és a földi dolgokról, és figyeljünk jobban a lelkünkre. Jézus megmutatta, hogy Isten igéje erősebb minden kísértésnél, és mi is támaszkodhatunk erre az erőre. A felebaráti szeretet és az irgalmasság minden keresztény életében központi szerepet játszik. Az irgalmas szamaritánus példája és Jézus tanítása az ellenség szeretetről azt mondja, hogy a valódi hit a tettekben mutatkozik meg. Nem elég csak imádkozni és vallásosnak lenni, hanem a mindennapokban is segítenünk kell másokat. Arra kérlek benneteket, hogy ebben a Szent 40 napban a nagybőjtben gondoljatok ki jó cselekedeteket, amiket szeretnétek megtartani és véghez vinni ebbe a 40 napban, és a jó cselekedeteket úgymond gyűjteni, és szeretném, ha hétről hétre itt beszámolnátok a rádióban, hogy mi történt veletek, és mit tudtatok tenni Jézusért. És imádkozzunk, és hálát adjunk minden nap este lefekvés előtt, gondoljátok át a napotokat, mit tudtatok, kivel tudtatok jót tenni például. Ahogy Lázár is mondta, hogy szeretettel beszélünk egymáshoz, nem vitatkozunk, megbocsájtunk annak, aki mitőlünk bocsánatot kér. Nagyböj tehát nem csak egy időszak, hanem egy lelki út, amelynek végén, ha őszintén követjük Jézus példáját, megtisztult szívvel és hitben megerősödve érkezhetünk el húsvét ünnepéhez. Kérlek benneteket, hogy akkor imádkozzuk el Loyolai Szent Ignác imáját.
Krisztus lelke, szentelj meg engem! Krisztus teste, üdvözíts engem! Krisztus vére, ihles meg engem! Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztára engem! Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem!
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem! Szent sebeidre rejts el engem! Ne engedd, hogy elszakadjak tőled, a gonosz ellenségtől oltalmazz engem! Halálom óráján hív magadhoz engem! Add, hogy eljussak hozzád, szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön örökké. Ámen!
Az Atya,
a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen!
Kedves hallgatóink, elhangzott hitvalló című műsorunkban Vámosné Jocsó Rita hitoktató beszélgetett az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Ezután óránként híreket mondunk és időjárás jelentés hangzik el, valamint megismételjük a napközben elhangzott műsorainkat. 0 óra 5 perckor a Közelkép vendége Illés György zarándok. 0 óra 35 perctől a Beszélő Könyvek című irodalmi sorozatunkban Szabó Magda Pilátus című regényének harmadik részét Györgyi Anna olvassa fel. Egy órától a regionális híreket, a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit sugározzuk. 2 óra 5 perckor kezdődik a Mindennapi Egészségünk című magazin műsorunk. Ebben a Magyar Vöröskereszt Heves vármegyei szervezetének lelki feltöltődést célzó előadás sorozatáról beszélgetünk. Vendégünk Laták Kamilla, a Magyar Vöröskereszt Heves vármegyei szervezetének igazgató helyettese, valamint az előadó Tajti Emma, szociológus, tanácsadó, a szervezet önkéntese. 3 óra 5 perctől a közéletet ismételjük meg. Ebben beszámolunk egy cigánypasztorációs találkozóról, valamint egy lelki gyakorlatról, illetve arról, hogy a Miskolci Szent Anna Római Katolikus Plébánia közössége 30 fát ültetett el a hónap elején. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, Ferenc pápa gondolatával köszönjük meg egésznapos megtisztelő figyelmüket. Az élethez és a békéhez való emberi jog alapvető feltétele minden más jog gyakorlásának. Hallják meg a hatalmon lévők a háború, e minden szegénység anyja miatt legalapvetőbb jogaiktól megfosztott emberek millióinak békéért való kiáltását. Kedves hallgatóink, műsoraink készítésében munkatársaink voltak Bartók Beáta, Debnár Ádám, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Papp Péter, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő és Vasvári Bernadett. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ha Isten fia vagy, mondd, neked adom, ha leborulsz előttem, ha Isten fia vagy, ugorj. Mikor ezek a kísértések véget értek, egy időre elhagyta őt a sátán. Olvasom a Lukács evangéliumban. Krisztus kint a sivatagban kulcshelyzetben van. Benne az egész emberiség áll megint választás előtt, Istennek valódi képét viseljük-e magunkon, vagy továbbra is az eltorzítottat. Van, aki értetlenül áll a tény előtt, az Isten fia is dilemma elé kerülhet, és átélheti emberi életünk kételjeit, bizonytalankodását, szorongásait. Pedig Krisztusnak nem csak ez egy alkalommal, hanem működése következő éveiben is döntenie kellett. Állja a harcot minden emberi elfedülés ellen, a kapzsi hajsza az igazságtalanság, gyűlölet, erőszak, hamisság, szabadosság, rettegés és reménytelenség szellemével szemben. Hű marad-e ahhoz a dinamizmushoz, mely belülről hajtja azt a valakit, aki Isten is, ember is egy személyben? Következetesen vállalja-e és végrehajtja-e atya eredeti tervét, az ember az Isten képe legyen a földön. Az ő döntésével kezdődhet meg az ember kiteljesedése. Ha te, Krisztus, Isten fia létedre harcba kívántál szállni a gonosz szellemmel, akkor mit csodálkozunk mi azon, hogy nekünk, a te tested tagjainak követnünk kell ezen az úton? Te nem csak mint Isten győzted le a sátánt, hanem közösségednek, az egyháznak fejeként is. Benned és általad mi is győzedelmeskedtünk. És mindig módunk lesz győzni a lázadó szellem sugalmazásai ellen. Hiszen apostolod a te megbízásodból adta nekünk a biztosítékot, Isten nem engedi, hogy erőnkön fölül kísértessünk meg. Kegyelmével mindig lehetővé teszi számunkra a szerencsés kimenetelt.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, Midőn meg kell előtted állanom, színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki,